kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök, a fő lengyel ellenzéki erő a jog és igazságosság támogatásával induló elnökjelöltet fogadta a Fehérház ovális irodájában. Karol Novracski a látogatás során a washingtoni kormányzat több képviselőjével is tárgyalt. Elmondta, hogy a találkozó során kitértek a közeledő lengyel elnök választása. Ebben a vonatkozásban Trump azt mondta neki, győzni fogsz. A Fehérházban a lengyel ellenzéki jelölt több találkozót is tartott az amerikai kormányzat magasrangú képviselőivel, látogatása mintegy 7 órán át tartott. Novracski arról számolt be, hogy az amerikai partnerek a lengyel konzervatív médiát érintő kormányzati döntések a jog és igazságosság állami finanszírozásának megvonása iránt érdeklődtek. Az amerikai politikusok kérdéseiből érződött, látják, a lengyel elnökválasztás nem tisztességes, mert egyes televízió csatornákat cenzúráznak, megszegik a jogállamiságot, jelentette ki Novracski. Mi magyarok együvé tartozunk, itt Európa szívében, a Kárpát-medencében, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, a Partiumi Székelyhídon a határon átívelő, Álmosdra vezető zarándoklat kiinduló pontjánál. Hankó Balázs a romániai Székelyhíd és a magyarországi Álmost közötti Böjte Csaba ferences szerzetes vezette zarándoklaton vett részt, mely átlépve a román-magyar határt a nemzet összetartozását hivatott jelképezni. A miniszter a Petőfi Sándor és Szendrei Júlia szerelmének emléket állító szerelem tanúsvényen mondott köszöntőjében felidézte. A zarándoklat ötlete március 15-én született, amikor gödöllői diákokkal kézdivásárhelyen voltak. Böjte atyában az a gondolat fogalmazódott meg, hogy Székelyhídról úgy zarándokoljanak Álmosdra a zöld határon át, hogy nem állnak meg, fogalmazott a miniszter. A fogyasztóvédelmi konzultációban való részvételre buzdít Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. Gerlaki Bence a videóban elmondta, az e-kereskedelem térnyerése számos újfajta vásárlási szokást hozott létre, amellyel párhuzamosan egyre gyakoribbá válnak az online csalások és visszaélések. Így, ha átverik a megrendelőt azzal, hogy nem létezik az árucikk, amit hirdetnek, vagy a kifizetett összeg fejében nem kap semmit, az súlyosan büntetendő. Ezek az új típusú visszaélési formák aláássák a fogyasztók bizalmát a digitális gazdaságban, ezért Magyarország kormánya az elkereskedelmi visszaélések esetében is szigorúbban lép fel, tette hozzá. A berlini Scope Ratings megerősítette Magyarország BBB besorolását, továbbá a hitelminősítő megerősítette a korábbi stabil kilátást is. Ezzel hasonlóan a többi hitelminősítőhöz továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában tartják nyilván Magyarországot, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleményében azt írják, a Scope Rating kedvezően értékelte a versenyképességet erősítő beruházásokat és Magyarország ellenálló képességét a negatív külső hatásokkal szemben. A hitelminősítő úgy látja, erőteljes növekedési dinamika és szilárd középtávú növekedési kilátások jellemzik a magyar gazdaságot, tették hozzá. A tájékoztatás szerint a hitelminősítő csökkenő költségvetési hiányra és államadósságra számít Magyarországon a következő években. Sport. Hétfőn 10 órától kezdődik a jegyértékesítés a labdarúgó MOL Magyar Kupa május 14-i fináléjára, amelyben a tavalyi évhez hasonlóan a Ferencváros és a címvédő Paks találkozik a Puskás Arénában. A Magyar Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint az idén megújult jegyértékesítési rendszerben lehet megvásárolni a belépőket a meccsjegy.mls.hu oldalon, illetve a szurkolói klub alkalmazásában. A vásárláshoz alapszintű regisztráció szükséges, egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre, melynek során legfeljebb 4 jegyet vehet meg, ezek közül egynek a saját nevére kell szólnia. A május 14-i találkozó 19 órakor kezdődik, a kapunyítás 2 órával korábban lesz. Végül az időjárásról. Elsősorban az északi megyékben számíthatunk felhős időre, ott átmenetileg erősen felhős, borult időszakok is lehetnek, illetve elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délebre a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett száraz idő valószínű. Később átmenetileg többfelé csökkenhet a felhőzet. A délnyugati szél többfelé élénk marad, zivatarok mentén erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban egy egethegyi körmenetet ajánlunk figyelmükbe elsőként, majd két kisvárdai kápolna történetét is megismerhetik. Először Milinkó Dánielt, a 10. negyed fertájmesterét hallják. Egy levél jutott el szerkesztőségünkbe, mégpedig egy program beharangozójaként. Május 3-án 9 órakor lesz egy, még búcsúnak nem nevezhetjük,
nem.
De egy menet lesz az egethegyi.
Körmenet, mert vissza is jövünk.
Egethegyi egykori Szent Kereszt feltalálása titulusú
templomhoz.
Templom kápolna romjaihoz.
Romjaihoz. Ami most bújt elő újra a földből, tehát.
Sokan tudtak róla, vagy sokan tudni vélték, hogy hol volt, hol van ez az épület, de
olyan nagyon nem
megtalálni
volt
azért nem volt egyszerű. De meglett, kiásták, és kiderült, hogy nem is kápolna méretű építményről van szó, hanem egy tekintélyesebb méretű templom rejtőzött a föld alatt. Hogy jött az ötlete önnek, hogy egy menetet szervezzen, egy körmenetet oda?
Én szerintem itt nem is az a lényeg, hogy templom vagy kápolna, meg nem is a méret a lényeg, hanem maga a Szent Kereszt a lényeg. Tehát a titulus. Ez eléggé, hogy is mondjam, hosszú idő alatt alakult ki bennem, mert én már régóta jártam oda. Tehát amikor még bozótos volt, még ki se vágták, még jóformán meg se találták.
De ő már tudta, hogy ott kell lennie?
Hát fentről látszik.
Fentről, hogy a űrből?
Siklóernyőről.
Jaj, siklóernyőzik.
Régen.
Aha, és látszott már akkor valami?
Hát igen.
Sejteni lehetett.
Igen, igen.
30-as években volt egy ilyen föllángolás a kápolna ügye érdekében, és akkor fölmentek többen, szerveztek egy csoportos kirándulást, és akkor még talán kevésbé volt benőve 100 évvel ezelőtt a hely a fákkal.
Nyilván a második világháborúban sem volt benőve, tehát Erdő biztos nem volt rajta, különben nem lett volna géppuskafészek benne, mint ahogy utóbb kiderül, hogy rengeteg töltényt találtak, töltényhüvelyt.
Akkor ott hagytuk abba, hogy föntről látszott valami, sejthető volt?
Én örülök neki, hogy előkerült, ez a lényeg. És szerintem nem véletlenül került elő. Tehát, hogyha valami ki akar bújni a földből, akkor az kibújik.
Azért segíteni kellett néhány éve már ásság.
Igen, 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 néhány éve ásság, de egy, mit tudom én, talán 4-5 éve lett kitisztítva a terület. Szerintem nem az a lényeg, hogy mire hobbukkannak rá, hanem hogy mire találjunk a Szentkeresztre, mert a Szentkereszt feltalálásának az ünnepe, ezt is csak tavaly óta tudom, hogy ilyen egyáltalán létezett, mert ugye a brosúrában, meg amiket papíron ugye a kaptárkövesek kiraktak oda, azon csak az szerepelt, hogy a kápolna újra szentelésének ünnepén mentek fel az emberek, május 3-án. Na de hát az miért volt május 3-án? Mert akkor volt a Szentkeresztnek a fő ünnepe. A Szentkereszt megtalálásának az ünnepe, mert ezt először meg kell találni, és csak utána lehet szeptemberben felmutatni.
Ezt fogtam meg, hogy ez volt a titulus?
Az sem olyan egyszerű, hogy hogy jutottam el ahhoz, hogy biztos legyek abból, hogy ez volt a titulus, mert ugye erről nincs dokumentum, ahogy én olvastam, erről nincsen, hanem én kint virasztottam tavaly májusban, 3-án direkt azért mentem fel, és a felkerülnek pontosan végigsüti a kápolnát. Tehát egészen biztos, hogy középkori, már az én véleményem szerint, és egészen biztos, hogy az volt a titulusa.
Akkor keletelt.
Persze.
Az elhelyezkedés.
De amikor a Barkóczi püspök úr felújítatta, akkor már nem volt divat a pontos tájolás. Még ha keleteltek is esetleg templomot a barokkorba, tehát ő csak felújítatta.
Értem. Korábbi romok felhasználása.
Mert hát ugye azt olvassuk, hogy az ő idejében a város aprója nagyja május 3-án és szeptember 14-én kivonult oda, és ott együtt ünnepeltek.
Lehet tudni, milyen útvonalon? Hiszen most az Egedet megtámadni több oldalról is lehet. Egyik
szerintem az sem lényeges. Mindegyik útvonal jó.
Amit ön vezet, merre fog menni?
Szerintem mi a kényelmesebb útvonalon, a szőlők felől fogunk felmenni.
Tehát akkor nem ott...
A déli oldalon.
Ahol a keresztút is megy.
A dél-nyugati oldalon megy a keresztút, igen, egy része szerintem közös lesz azzal, igen, az ösvényen. De hogy a kilátás szebb legyen, szerintem jobb, hogyha a szőlők felől megyünk. Tehát aki ott lesz, eldöntjük, megkérdezzük, hogy nem az útvonalon a lényeg szerintem, az a lényeg, hogy feljussunk a Szentkereszthez, és nem ahhoz a Szentkereszthez, ami most egy romtemplom, hanem mindenki a saját Szentkeresztjét találja meg.
Idézhetek a leveléből?
Nyugodtan.
Mert nem akármilyen megfogalmazás mutatja azt, hogy a Szentkereszt feltalálása az nem egy fizikai tárgy megtalálása, hanem magunkban levő Szentkeresztre bukkanjunk rá.
Ez egy élőfa szerintem, ami összeköti az eget és a földet.
Így van, pontosan ezt írja, hogy egymásnak segítve megtalálhassuk a Szentkeresztet, nem azt a kőből, fából vagy vasból faragott jelképet, amin egy halott test csüng, hanem azt az igazi feszületet, amin Krisztus Urunk a mai napig megfeszül értünk, azt az élő és termékeny fát, ami az eget és a földet összeköti, és a rajta megjelenő fiú ölelő karján és megdicsőült arcán keresztül bepillantást nyerhetünk a Teremtő Atya világába. Hát ha nem tudnám, hogy ön írta, akkor azt hinném, hogy ez valami idézet.
Ezek gondolatok nekem így hajnalanta szoktak jönni, amikor ilyen félálomban vagyok, és akkor gyorsan felírom egy papírcetlire, mondjuk egy húsvéti locsoló verset, vagy ilyesmi.
És mi az, ami megfogta magát abban a tényben, hogy megtalálták a kápolna romjait? Mert lehet, hogy 100-ból 99 embert annyira nem is érdekel.
Én kereső embernek tartom magamat. És szerintem van mit keresni. A kápolna romjainál is, meg azon kívül is. Például ez is, hogy megtudtam, hogy ez a titulus létezik, tehát ez a május 3-ai, ugye mert ez a mostani római naptárban már nincsen benne. Csak a Szentkereszt felmagasztalása ünnep van benne, és a feltárnyomesterekkel voltam tavaly csíksomi búcsún, és másnap a pünkös vasárnapi mise, az a lakóhely, hát a szálláshelyünkön Zetelakán volt, gyönyörű szép nagy templom, de nem ilyen középkori templom, hanem csak egy szép nagy templom. Tele néppel, pünkösdi mise, és utána valamiért rákérdeztem a miséző káplánra, hogy mi a titulus ennek a templomnak, ugye, mert oltárkép helyén nem volt semmi, csak üvegablakok, és nem tudtam rájönni, hogy milyen templom vagyunk, és mondta, hogy a Szent Kereszt feltalálása. Mondom, felmagasztalása, nem? Nem, azt mondja, feltalálása május 3. És ott esett le nekem, hogy hát nekünk is van Egerben egy ilyen templomunk, a május 3-a az, nekünk is ünnep volt valamikor, csak mondom, az egyik püspök az felépítette, az utána levélben elhanyagolt, és akkor így eltűnt. Tehát, hogy a romjai megvannak, meg a titulusa is megvolt nyilván.
Hát az emlékezetből, meg a gyakorlatból azért kikopott.
Igen.
Kikopott.
De most újra előbukkant.
Újra előbukkant, sőt, még remeték is éltek ott.
Volt nyilván valakinek a templomot karban kellett tartani.
Igen, és az utolsó remetét onnan helyezték el, azt hiszem, Feldebrőre. Mert találtak egy kis hiányosságot a vallás életében. Ez tulajdonképpen meg is pecsételte a hely sorsát, vagy hát nem pecsételte meg, mert ön szerint ennek lesz jövője?
Én szerintem, amint már mondtam, hogy nem véletlenül bújt elő újból a föld alól.
És milyen szerepe lehet egy ilyen helynek, akár az egriek, vagy a város vallás életében?
Hát ezt majd eldönti a jövő, meg az, hogy egyáltalán lesz-e rá igény, hogy az
emberek, most eldől, hogy
az emberek lelkében.
Hány főre számít?
Hát én igaziból már tavaly is meghirdettem ezt a 14-én, szeptember 14-én, és három mentünk fel összesen. De akkor esett az eső, és délután volt. Meg hát nem volt neki akkor a hírvelés.
Most 9 órakor indulnak, hogy lesz? Egyetve pontosan még nem tudja, hogy lesz, mint lesz. Majd eldöntik, hogy merről hogyan közelítsenek, de mi a terv? Hol találkoznak?
A püspöki székesegyházból szeretnénk indulni, a várból, mert van parkolási lehetőség is hátul, meg annyira közelebb vagyunk az Egedhez, meg hát az is egy középkori templom, azért mégiscsak Magyarország egyik legnagyobb temploma volt a középkorban, és gondoltam, hogy ezen a vonalon elindulva, akkor ott elmondunk egy imát, és templomtól templomig egy szép körmenet be lehetne foglalni az egészen.
Kilométerben ez mennyi?
Fú,
van 6.
Oda-vissza biztos, hogy több. De nem néztem meg. Tehát,
de kibírható, tehát.
Persze. Pláne 9 órától korai utára biztos vissza lehet érni.
És milyen programot szervez ott fönt?
Hú, hát még erre nem gondoltam, imádkozunk, beszélgetünk, jót eszünk, iszunk, és próbálunk egymással beszélgetve közelebb kerülni a Szentkereszthez.
Kiket hív, kiket vár?
Akiket megérint ez a levél.
Akkor idézek még belőle. Odáig jutottunk, hogy azt az élő és termékeny fát, ami az eget és a földet összeköti, és a rajta megjelenő fiú ölelő karján és megdicsült arcán keresztül bepillantást nyerhetünk a Teremtő Atya világába. Ez a fa a Koponyád hegyén gyökerezik, és az Eged hegyén virágozik. Szép párhuzam. Hogyha ezt a virágot vagy világot megtalálod az Egeden, és a többiek virágával egy csokorba fonod, akkor lehet belőle idelent is élő és termékeny. Hát ez egy szójáték, amit következik, mert közösségnek is gondolható, bár egyessel van írva, de az ég az pedig nagybetűvel szedve, nyomtatva, tehát közös ég.
Igen, mert gondoltam, hogyha az Egeden megleled az Egedet, akkor, hogyha megvan az eget, akkor lehet belőle közös eget építeni. Ha mindenki megtalálja.
Még egy idézet. Gyertek minél többen. Ez egy buzdítás. Igazából az Eged, mondhatom azt, hogy kezd egy idő óta olyan szakrálisabb hegy lenni, hiszen állítottak ott egy keresztet az egri püspökség alapításának évfordulója kapcsán. Oda vezet föl évente a keresztút.
Világvasárnap előtti szombaton szoktak menni, én most pont lemaradtam róla, de...
Hát most már kápolna is van, remete barlang is van, nem messze, és még van egy Mária szobor, egy nagy Mária szobor is az Eged oldalában.
Hát igen, a Szent Rendre a szőlőbirtoknak a szobra az.
Tehát mutatja ez azt, hogy valamikor tényleg mindig, egy szent mindig, hegy volt
nem,
az Eged.
Szerintem mindig is az marad, meg az is lesz. Gondolom, ön is sokat kirándul.
Igen, viszonylag. Hát
lehet azért érezni Mátrában is, még a Bükkben is, hogy tele van szakláris emlékkel.
Így van.
Ez most lehet, hogy egy kicsit feledésbe merül, de valamiért elő kellett jönni ennek a kápolnának is.
Örülök, hogy itt volt. Mlinkó Dániel, a 10. negyed fertály mestere volt a vendégünk. Kívánom, hogy sokan menjenek fel az Egedre, ha nem most máskor is, és ők is találják meg az Egeden, amit igazából mindannyian keresünk. Az Egedhegyi körmenet időpontja tehát még egyszer. A találkozó május 3-án 9 órakor lesz az Egri vár hátsó bejáratánál. és ahogy a műsor elején ígértem, a hátralévő időt Kisvárdán töltjük, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Beszélgető társam, a település kiváló ismerője, Néző István helytörténész.
A kisvárdai kápolnának három neve is van. Szent László hegyi kápolnaként említik legtöbben, Szűz Mária kápolnaként és Szőlőhegyi kápolnaként, hiszen a Szőlőhegyen van. A története mondjuk úgy, hogy két szakaszra osztható, az egyik a meg nem valósult, a másik a megvalósult kápolna. 1905-ben Zakár Antal kisvárdai polgár a saját Szőlőhegyén felajánlott egy területet annak céljából, hogy Szent László emlékére kápolnát építsenek. 810 éve volt akkor Szent László, vagy első László halál évfordulója, és ez volt az a apropó. Ekkor azonban nem valósult meg ez a kápolna.
Szőlőhegy, ez Szőlőhegy. Elhangzott kétszer is, hát ha a szőlőre meg hegyre gondol az ember, nem ide Szabolcsba tenni.
Igen, itt 1800-as évek végétől van tulajdonképpen a szőlő termelés felfutóba, de hát a középkorba is már szőlőből fizetnek itt kisvárdai jobbágyok adót. Persze, ez nem az a világhíres, mint az ismert magyar borvidékek, de a legnagyobb bevételt a középkori várdai családnak a szőlőből, illetve a bor eladásából származó jövedelem adta.
Tehát akkor nem valósult meg az első?
Az első nem. Hát nem tudom miért nem, de nem valósult meg, és aztán Kisvárdára kerül egy Máca Endre nevű hentes és mészáros iparos, aki 1876-ban született Nyíregyházán. Tehát Kisvárdához nem messze. Ő itt is folytatta azt a tanult iparát, és aztán bekövetkezik az első világháború, őt is a frontra viszik, olasz fronton, orosz fronton is volt, román fronton, és a kápolna végül is az orosz fronthoz kötődik. 1916 nyarán indul meg júniusban az úgynevezett Brusilov offenzíva, tehát az orosz ellentámadás.
Ez ott fönt a mai Lengyelország
területén? Lengyelország területén, Brusilov gőzhengernek is nevezték ezt, mert gondolták, hogy majd megynek, mint a gőzhenger. Tehát ebben a Lukka nevű településnél ágyú tűzben ez a Máce Endre megsebesült. És imádkozott Szűz Máriához, aki állítólag megjelent neki, hát ugye most ezt nem tudjuk cáfolni, de minden esetre megmentette az életét, és akkor ott megfogadta, hogy ha megmenekül a sebesülésből és a világháborúból, akkor hazatérve kápolnát emeltet a Szűz tiszteletére. Eltelt azért egy kis idő, amíg ez valóban bekövetkezett. 1923. augusztus 15-én szentelik fel azt a kápolnát, amit ő megálmodott, illetve hát a tervezőt is említsük meg, Tutkovics József, Kisvárdán is környékén híres, ismert tervező és építész volt, ő volt a kivitelező, ekkor avatják fel egy ünnepség keretébe a helyi plébános Pető József, illetve a volt kisvárdi plébános Dömötör György, aki addigra már elkerült innen, mondanak beszédeket, és hát követendő példaként állítják Mácát mások elé, hogy nem csak a templomban lehet imádkozni, nem csak otthon lehet imádkozni, hanem állíthatnak ilyen magán, tulajdonképpen magánkezdeményezésként is kápolnákat, és nem csak beszélni kell, hanem cselekedményt azt tette Máca, aki megvalósította azt, amit kigondolt 1916-ban.
Fönnmaradt a beszéd, hogy így idézni tud belőle?
A újság, tehát a korabeli újságnak van egy kis cikke, hát tudok idézni, ha felolvasom, de tehát lényeg az, ez, amit én elmondtam, és aztán tulajdonképpen a 1945-ös rendszerváltás utáni időszak nem kedvezett már az egyházaknak.
De volt előtte valami szerepe Kisvárda hitéletében?
Igen, hát a szerepe annyi volt, hogy oda jártak azok az anyák, akik gyereket akartak, gyereket óhajtottak, tehát imádkoztak, hogy megfogadjanak, és persze egészséges gyermek szülessem, tehát ez maradt fent, tehát ezért volt ez egy kiemelt hely. Egyébként a szőlő, ahol emelték, az a szőlőterület, az már akkoriban Mácáé volt, tehát a saját birtokára emelte. Élt a kultusza, de talán azért is, mert inkább mint Szent László kultusz élt itt Kisvárdán, és hogy mondtuk, egy Szent László szőlőhegyének egy része ez a terület, ahol a kápolna felépült. Visszatérek arra, hogy a 45-ös időszak után ugye az állam az és az egyház egyességet kötött, de hát az tulajdonképpen az egyházak visszaszorítását szolgálta, és ez a kápolna is tulajdonképpen feledésbe merült, meg hát az állaga is megrongálódott, és majd 2011. szeptemberében történik az meg, hogy a Máltai Szeretetszolgálat kisvárdai csoportja, illetve a közelben van ott egy hajléktalan szálló, azok dolgozói és a bent lakók felújították kívül-belül, és újra felszentelték. Aztán még történtek oda kisebb rendezvények, hogy oda viszik azt a régi szokást, ami megvolt, tehát hogy a gyerekes anyák, illetve a gyereket várók kimennek és ott imádkoznak. Ezt talán rendszeresebbé kellene tenni, hogy újra elevenni élővé tegyék ezt a szokást ennél a kápolnánál.
Néző István, azt mondta, hogy van még egy kápolna, amit érdemes megemlíteni itt Kisvárdán. Melyik az?
Ez az úgynevezett Diner kápolna, amelyik a régi temetőben található. Azért szóltam róla, hogy talán érdemes lenne megemlíteni, mert az a különlegessége, hogy egy olyan személy vagy egy család alapította, amelyik eredetileg izraelita vallású volt. Ez a Diner család. Ők a közeli Anlacsról kerültek Kisvárdára. Az apa itt volt bankigazgató, a Diner Gyula, a fia István, az, akinek a nevéhez fűződik ez a kápolna, ő örökölte az apja a vezérigazgatói pozícióját a bankba, és aztán a bank befektette más gazdasági ágazatokba is a nyereséget. Így hozták létre 1922-ben a ma is működő Vádadrink RT, akkor szeszfinomító volt, hát most is szeszfinomító, szeszgyár. Ahogy említettem, ők izraelita vallásuként születtek, de 1919-ben Diner kikeresztelkedik. Akkor ez egy ilyen kikeresztelkedés hullám volt, a tanácsköztársasági események után úgy, nem mintha ő részett volna benne, annyiban lett része, hogy még őt is letartóztatták, mert ugye hát, hogy a gazdag volt, és akkor a gazdagnak lenni nem volt érdemes. Még Nyíregyházára fogságba is vitték, és onnan nagy nehezen ki tudott szabadulni. Szóval kikeresztelkedik, és aztán meghal fiatalon, 10 évesen a Amália nevű lánya. És ennek a Amáliának, akit Lilinek becéztek, az emlékére létrehozza a feleségével együtt, Havas Erzsébettel, először a Diner kápolna alapítványt. Megvan, vagyis ez az alapítókirat, leírja, hogy mi volt a célja, mi vezette, tehát amit említettem, a lánya halála, gondoskodott a alapítvány fenntartásáról, a tőkéről, a kápolna megépítéséről, és meghagyta, hogy felekezeti különbség nélkül temethetnek onnan mindenkit.
Tehát ez egy ravatalozó?
Ez nem egy ravatalozó, nem. Ez egy, hát ha most leírhatnám a hallgatóknak, ez egy román stílust utánzó, terméskőből épített, szépen faragott oszlopokkal rendelkező kápolna, amelyik alatt ott van a családnak a kriptája is. És tavaly temettek utoljára ide dínereket, ők elszámoztak, innen elköltöztek egyébként, de a leszámozottak mindig ide temetkeznek vissza, és 1931-ben szenteli fel ezt a kápolnát Pető József akkori plébános. Diner még azt is felajánlotta, hogy nem csak a családtagjainak épített kriptát, hanem az orsaitáknak is, akik 1918 óta itt vannak, de ezt az orsaiták nem fogadták el, hát talán azért, mert Diner eredetileg nem katolikus volt, én úgy gondolom. Régként pedig dicsérőleg írnak Diner Istvánról mindig, mint bankigazgató, sokat segítette őket a különböző kölcsönökkel, amit építkezéshez vagy bővítéshez vettek fel, illetve katolikusként is tisztelték őt. És hát Diner Istvánra is vonatkoztak a zsidó törvények, ő felmenekül Pestre, túléli a holokausztot, a kisvárdi zsidóságot, mint a vidéki zsidóságnak egy részét innen elhurcolják, ő visszatér, ő nem is került deportálásra és elhurcolásra, viszont amikor 1947-ben és 48-ban a bankokat államosítják, és aztán tulajdonképpen mindent államosítanak, akkor ő öngyilkos lesz. tehát nem akar még egy ilyen traumát átélni, hogy megfosztják előzőleg, megfosztották azért mindenétől, mert zsidó volt, ugye 38-szor követően, most meg megfosztják azért, mert vagyonos, meg bankigazgató, meg SZESZ ipari tulajdonos, meg máshol is voltak érdekeltségei. Tehát öngyilkos lett szegény. És hát őt is oda temették természetesen a átalakított kápolnába. Ma is ezt használják, egyébként ez a mondjuk úgy reprezentatív kápolna, hiszen van egy új temető is, de ott hát az temetés és megravatolozási célra alkalmat, de semmi ünnepélség, semmi hangulat nincs. Itt pedig külsőleg leírtam, hogy egy milyen, és egyébként nem szóltam a nagyon szép festett tollműveg képekről, amelyek az Árpádházi szenteket ábrázolják, nagy méretűek. Tehát ennek tényleg egy olyan misztikus hangulata van, ami egy temetéshez nélkülözhetetlen.
Az elmúlt percekben Néző István kisvárdai helytörténészt hallották, aki a városban és a környékén álló két kápolna történetét osztotta meg önökkel. Mai műsorunk ezzel véget is ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Karkus István nevében is lassan búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem további segítségüket a műsor életben tartásához, tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 4. 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten az állatasszisztált pedagógiáról beszélgetett Hock Andrea, lóasszisztált pedagógiai foglalkozás vezetővel, mozgásfejlesztővel, a Sályi Mozgásjavító Általános Iskola munkatársával Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Legutóbb, hát jó néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk, amikor hírül adta azt az örömteli eseményt vagy kezdeményezést, hogy egy példaértékű összefogással Bükkábrányban egy lóasszisztált pedagógiai foglalkozásoknak helyet adó lovaspálya épül. Ez akkor vette talán a kezdetét, és akkor azt vetítette előre, hogy ebben a tanévben egy ilyen kísérleti pilot program elindul 80 gyermek részvételével. Hát ennek a tanévnek már túl vagyunk egy kicsit a felén is. Mik az elsődleges tapasztalatok, egyáltalán hogyan tudott elindulni ez a tanév a lóasszisztált pedagógiai foglalkozások tekintetében?
Hát azért azt el kell mondanom, hogy az ilyen kísérleti programok, pláne hogyha először kerülnek bevezetésre, akkor azért nem indulnak zökkenőmentesen. Nálunk is az ilyen különböző adminisztratív dolgok, mind a fenntartók, mind a szülők részéről egy kicsit elhúzták a kezdését, úgyhogy a szeptember 1-i indulásból szeptember végi lett, de addigra elmondhatom azt, hogy szerintem mind a gyerekek, mind a szülők, mind pedig a fenntartók részéről egy nagyon várt program kezdődött el. Létszámban lett egy kis változás, tehát körülbelül 80 gyerekkel számoltunk, ez a mai létszám szerint 69 gyermek van benne a programban. Úgy oszlik meg a három csoportunk, hogy vannak nagy csoportos óvodásaink, első osztályos gyermekek, illetve ötödik osztályos gyerekek. A pilot évnek a felépítése pedig úgy történik, hogy amikor jobb idő van, akkor a lovakkal megyünk a felépült csodálatos lovaspályára, illetve három hónapot már eleve úgy terveztük meg, november, decembert, illetve a januárt, hogy olyankor pedig a lovas foglalkozásokat kutyaterápiás foglalkozások váltják fel, amiket bent tornateremben, illetve tanteremben is ki lehet vitelezni.
Egyébként a kettő jól kiegészíti egymást, tehát a kutyás terápia az némileg fel tudja készíteni a gyerekeket a jó időben végzett lóasszisztált pedagógiai foglalkozásokra?
Én azt gondolom, hogy nagyon jól kiegészítik egymást. A kolléganőmmel nagyon hasonló elveket vallunk az állatasszisztált fejlesztésekről, tehát szerintem nagyon összecsengenek azok a programok, azok a feladatok, amelyeket ő végez a gyerekekkel, illetve amit mi a lovaspályán. Mind a ketten valljuk azt, hogy a jól működő pedagógiának az az alapja, hogy a gyerek örömmel, szívesen és játszva vegyen részt ezeken a foglalkozásokon, és akkor a tanulás az már egy ilyen nagyon kedvező utóhatása ezeknek az érzelmi állapotoknak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült együtt dolgoznunk eddig is, illetve én úgy gondolom, hogy a jövőben is nagyon sokszor fognak a kutyák és a lovak így együttműködni. Illetve, hogyha állatasszisztációs szempontból az állatokat nézzük, akkor a kutya és a ló az, amikkel a legkönnyebb is gyerekekkel dolgozni, hiszen ezek az állatok évszázadok óta úgy vannak kitenyésztve, hogy az emberrel való kapcsolatuk a fókuszban van mindig. Amit mondjuk egy szakállas agámáról vagy egy bogárról azért nem nagyon lehet elmondani, de kifejezetten az állatok szelektálásában, a tenyésztésen belül a lovaknál és a kutyáknál ez egy nagyon fontos szempont évszázadok óta, tehát nagyon alkalmasak az állatasszisztált pedagógiai foglalkozásokra.
Ennek a programnak a jelenlegi kedvezményezettjei vagy résztvevő gyermekei kizárólag a bükkábrányi gyerekek?
Így van, jelen pillanatban egyetlen egy napot tudunk dolgozni ezen a pályán, és itt tele is van az órarend a három csoporttal, mert mind a három csoport egy körülbelül másfél órás, 90 perces foglalkozáson vesz részt, és így reggel 10-től délután 4-ig teljes kihasználtság alatt van a pálya is, illetve a tornaterem, hogyha kutyás foglalkozás van.
Visszautalva az előző beszélgetésünkre, ami ugye jó néhány hónappal ezelőtt történt, akkor nagyon büszkén mondta, hogy itt Bükkábrányban valóban egy példaértékű összefogással épült meg ez a lovaspálya. Elégedettek lettek vele? Olyan lett a pálya, amilyennek megálmodták?
Teljesen. Teljesen olyan. Aktívan bekapcsolunk a férjem fizikai munkával, és én pedig csak elméleti segítségként. Tehát, hogy az első alapkőletételtől ott lehetünk a végig, tehát tényleg maximálisan megfelel az igényeknek.
És ez a példaértékű összefogás, amiről beszélt korábban, illetve most is, ez folytatódik Bükkábrányban? Hiszen én azt gondolom, hogy akár itt a lovaspálya környékén, vagy a program vonatkozásában, hát mindig lesz olyan feladat, ahol jól jön majd ez a példaértékű összefogás és segítség.
Én úgy gondolom, hogy egy nagyon aktív közösség formálódott ezzel a projekttel kapcsolatban. Bármilyen eddigi ötletünk volt, vagy kihívás felmerült, mindig akadt a közösségen belül egy olyan ember, aki megoldást tudott találni. És a fél éves kérdőívezés, amitnek már megvannak az eredményei, azt mutatják, hogy mind a gyerekek, mind a szülők elégedettek ezzel a programmal. Vagyis most ezt nem pontosan mondtam, a gyerekeknek vannak meg a kérdőíves felmérései, a szülők most lesz kitöltve, de azt gondolom, hogy az eddigi eredményeik azt mutatják, hogy ez egy igazán hasznos projekt.
Azt mondta nekem, amikor előzetesen megkerestem, hogy folytassuk ezt a témát itt a Csillagpont Rádióban, hogy azért természetesen a felmérések arra is rávilágítanak, vagy ráirányítják a szakemberek az önök figyelmét, hogy azért lehetnek hibák, lehetnek olyan tanulságok, amelyeket a jövőben szeretnének kiküszöbölni, és hát jobban csinálni. Melyek ezek?
Ami lova szempontból szerintem a legmeghatározóbb, hogy mindenféleképpen az a bonyolultabb, hogyha az állatokat visszük az iskolába. Tehát ez egy kétélű dolog az intézmények szempontjából, sokkal rugalmasabb az óraszervezés, hogyha a lovak mennek oda, azért lovasszakmai oldal szempontjából ez sokkal több csúszási lehetőséget ad a szállítás, a lovaknak, ugye a lovak is élő lények, volt már olyan pont az első órákon, hogy nem is értünk oda a megbeszélt időpontra, mert egyszerűen az egyik pónink úgy döntött, hogy ő semmiféleképpen nem szeretne fölmenni a lószállítóra, holott előtte hónapokon keresztül mindig és minden körülmények között felment. Tehát itt például az időnek a betartása az egy kicsit így nehézkesebb, nagyobb rákészülés, nagyobb odafigyelést igényel. Ebből a szempontból, ha más helyen szervezünk programokat, talán egyszerűbb a lovak szempontjából, hogyha a gyermekek jönnek ki a lovardába, illetve ami még nagyon sokszor beleszólhat, az az időjárás. Tehát az, hogy minden iskola, vagy minden lovasszolgáltató hely egy olyan 4 évszakos pályát, ami fedett is felépítsen, ez úgy gondolom, hogy a költségvetési szempontból szinte kivitelezhetetlen. Ilyenkor viszont nagyon erősen hat a foglalkozásokra az időjárás, tehát nálunk is volt számtalan olyan, amikor egy kicsit hideg volt a gyerekeknek, vagy elkezdett szemerkélni az eső, és ezzel bizony nem tudunk mit csinálni. Viszont mindig azzal biztatom ilyenkor magam, hogy olyan keveset találkoznak a mai gyermekek az igazi természettel, amikor tényleg esik az eső, tényleg fúj a szél, hogy talán ezt a heti egy alkalmat még így is be lehet vállalni nekik is örömmel.
És hát nyilván, amire utaltan is, egy nagyon komoly logisztikai probléma lehet, hogy egész más egy terápiás helyszínre szállítani kutyát vagy kutyákat, mint lovat, azt gondolom.
Igen.
Ugyanakkor pedig ott van a másik oldal is, hogy ezeket az állatokat gondozni, etetni, terápiára alkalmassá tenni, tehát nyilván ennek a állatasszisztált pedagógiai foglalkozásnak megvan a nagyon komoly vetülete az állatok oldaláról is.
Így van. Így van. Tehát ahhoz, hogy ők jókedvűen, odafigyelve tudjanak a csütörtöki napon dolgozni, a lovakat, ugye, hát ugye folyamatosan mi arra nagyon figyelünk, hogy folyamatosan nagyon jó egészségi és mentális állapotban legyenek, de az, hogy mi elinduljunk csütörtök reggel a felszerelésekkel, illetve jó állapotban lévő lovakkal, például már az egész szerdánk ez csak erről szól. Minden felszerelés össze legyen készítve, minden olyan eszköz, aminek kell az órán, az ott legyen. Akkor ami ugye nehézkes, hogy ugyanúgy, mint a gyerekek, az állatoknak is vannak jobb napjai, vannak rosszabb napjai. Én eltervezhetek a három csoportnak három bizonyos foglalkozást, de nem biztos, hogy aznap az az állat pont azokra a feladatokra alkalmas lesz. Tehát minden egyes foglalkozásnak kell egy A és egy B verziót, illetve valamikor C verziót is tervezni, és azoknak mind végig gondolni, hogy akkor milyen eszközöket kell betenni az autóba, elfér-e minden az autóba, mert azért három csoportnak, 70 gyereknek eszközöket, ilyeneket, tehát hogy nem egyszerű, de én úgy gondolom, hogy tényleg amilyen eredményeket kaptunk a gyerekek által kitöltött kérdőívek alapján, mindenféleképpen megéri. Még ez a nagyon sok rákészülés és nagyon sok munka is.
Néhány gondolatot osszon meg velünk. Elsődlegesen mit mondtak, milyen visszajelzéseket adtak a gyerekek? Hogyan érzik magukat ezen a foglalkozásokon? Mit szűrnek le ebből? Hiszen azért 70 gyerekkel foglalkozni, hát nyilván ott van a szakember oldal, amiről majd fogunk beszélgetni, de elsődlegesen a gyerekek hogyan véleményezik ezt a foglalkozást?
A gyerekek nagyon szeretik, nagyon várják, nagyon felpezsdítő az iskolai órák sorában, hogy van egy olyan, ahol állatok is megjelennek. Úgyhogy azt vettük észre, hogy nagyon sok olyan gyerek, aki egyébként nem is a program része, ők is természetesen jönnek lovat simogatni, beszélgetni, nézni őket, tehát az alapvető a gyermeki öröm, ez az első, amiről be tudok számolni a kérdőívek alapján, hogy nagyon jól érzik magukat a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy nagyon motiváltak, tehát nem tudtam olyan foglalkozást tervezni sem én, sem pedig a kutyás kolléganő, ahol ne lettek volna a gyerekek az elsőtől az utolsó percig lelkesek és motiváltabb, bármilyen tananyag is került felszínre ezek alatt a foglalkozások alatt. Amiről még be tudok számolni, hogy az állatokhoz való hozzáállásukba is jelentős változás következett be. Sokkal kevésbé félnek az állatoktól, és itt a kérdőív nem csak a lovakra, hanem úgy általánosságban kutyákra, macskákra, mindenféle állatra kitért. Tehát sokkal kevesebb félelem maradt a gyermekekbe, illetve sokkal többször megjelenik a felelős állattartás a gondolatukba. Tehát a programnak a része a felelős állattartás is, állattartással, takarmányozással, tenyésztéssel, esetleg szaporítással kapcsolatban is állatvédelmi kérdések is megjelentek, és ezek már az egész pici óvodás gyerekeknek is a gondolatvilágába kicsirázott ezeknek a nyomai, azt vettük észre a kérdőívezés alapján, illetve az, hogy sokkal könnyebben belegondolnak abba, hogy egy állatnak, állatra hogyan hatnak azok a cselekvések, amiket ők okoznak, tehát akár egy erősebb simogatás, akár egy véletlen meglökés, megrúgás, az milyen fájdalmat okozhat az állatnak, ez is sokkal gyakrabban eszükbe jut.
Az is megfogalmazható, hogy ezek a gyerekek egy kicsit más lelkülettel ülnek vissza az iskolapadba, akár jobban tudnak teljesíteni, mert hogy jobban tudnak figyelni, egy kicsit jobban tudják a figyelmüket koncentrálni az állatok hatására?
Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen igaznak mondható, igen.
Tehát egy mondhatni, hogy egy kicsikét ott kikapcsolnak a pályán, kint vannak a természetben, amit az imént ön is megfogalmazott, hogy nagyon fontos lenne az, hogy ne csak egy ideális időjárási körülmények között, hanem bizony azt is tanulják meg a gyerekek, hogy akkor is van foglalkozás, ha éppen csepereg az eső, szóval ennek is megvan a pozitív hozadéka?
Meg, én úgy gondolom, hogy meg, illetve maga az ugye, hogy a monoton egyhelybeülésből, illetve a tantermi órákból kiszakadnak, a természetnek van egy ilyen eleve ilyen jókedv fokozó hatása erre, nagyon sok kutatás van, magyar kutatások is voltak, 23-ban publikáltak pont a Gödöllői Egyetemről, tehát a napfény, a természeti erők is nagyon jó hatással vannak a gyerekeknek a koncentrációs képességeire, illetve ne felejtsük el, hogy azt pedig már nagyon régóta tudjuk, hogy a friss levegőn lévő mozgás, vagy csak bármilyen mozgás, ahol a keringés egy kicsit meggyorsul, illetve az anyagcsere folyamatok felgyorsulnak, ezek is mind a kognitív funkciók visszahatnak.
Már az első beszélgetésünk alkalmával is megfogalmazta, és azt gondolom, hogy most is fontos lenne arról beszélnünk, hiszen az imént kérdeztem, hogy jelen pillanatban a program kizárólag a bükkábrányi gyerekeknek szól. Azt mondta nekem, hogy hosszú távon mindenképpen cél lenne az, hogy ezt a programot bevinni a köznevelésbe, de nyilván ehhez nagyon-nagyon sok összetevő kell, hogy megvalósuljon. Hogyan állnak ezen a téren? Van elmozdulás?
Elmozdulást még olyan nagyot nem tudok mondani. Amiről be tudok számolni, hogy folyamatosan kutatjuk azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne ezt beilleszteni a köznevelésbe. Mindenkinek megvan a maga feladata a csapatunkon belül. Ugye van, aki a minél több emberhez próbálja eljutatni a hírt. Van olyan, ez például az én feladatom, hogy ennek az elméleti hátterét mutassam meg minél több szakembernek. Én ezzel kapcsolatban például ilyen pedagógiai konferenciákra járok, ahol főleg közoktatásban lévő pedagógusoknak, illetve pedagógiai szakembereknek szoktam ezekről a programokról beszélni, illetve vannak az alapítványban olyan emberek, akik pedig a forrásokat kutatják. Úgy gondolom, hogy egyébként ez a legnagyobb rákfenéje az ilyen típusú programoknak. A következő konferenciám előtt pont a fenntartókkal kell egy interjút készítenem, hogy hogyan lehetne ezt finanszírozni a köznevelésben, és megmondom őszintén, hogy az összes kérdés, az összes résztvevőnek egy hatalmas nagy lelkesedése van az ilyen típusú programokkal, akár ezzel a szárnyaló tanulással kapcsolatban. Itt akadunk el legkönnyebben. Azt, hogy egy óvodába hogyan lehetne finanszírozni, talán arra már megvannak a válaszok, de itt sem a rendszeren belül, hanem az óvodákhoz kapcsolódó civil szervezeteket lehet jelen pillanatban bevonni. Arra jutottunk. A nehezebb dolog az, hogy az iskola rendszerbe hogyan lehetne ezt finanszírozni. Megmondom őszintén, hogy a mai állás szerint még ezt nem találtuk ki. De dolgozunk rajta folyamatosan.
És minden esetre a bükkábrányi meg azt gondolom, hogy nagyon pozitív példa lehet mindenki előtt. Azt mondta nekem előzetesen, hogy egy nemzetközi egyetemre jár jelenleg is. Hát gondolom, hogy a témát tanulja, kutatja. Egyébként a külföldön igénybe vehető lovasterápia vagy lóasszisztált pedagógiai foglalkozások mennyire lehetnek Magyarországon példaértékűek? Ott hogyan működik ez?
Nagyon sok lóval asszisztált programról lehet hallani szerte a világon. Annak az egyetemnek a központja, illetve annak az állatvédelmi szervezetnek a központja, ahol akkreditálva van ez a képzés, ez az Amerikai Egyesült Államok. És hát megmondom őszintén, hogy a legérdekesebb programok, amikről tanulok, azok általában onnan jönnek. A finanszírozási szempontból viszont ott egy nagyon erős civil szféra van, akik ezt nagyon szívesen finanszírozzák, de azt kell mondanom, hogy ott is általában alapítványokon keresztül történik ennek a finanszírozása, tehát olyan programról, ahol maga az állam gondoskodna erről, nem igazán lehet hallani világszerte, tehát nagyon-nagyon kevés olyan program van, általában mindig olyan pályázat, amit egy mecénás finanszíroz, azok tudják ezeket a programokat bevezetni, de egészen a Pónival asszisztált olvasássegítő programoktól, a kamaszoknak a különböző pszichés problémáinak az enyhítésére szolgáló programokon keresztül rengeteg válfajával találkozhatunk Ausztráliától az Amerikai Egyesült Államokig, bárhová is nézünk, úgyhogy én nagyon optimista vagyok, hogy Magyarországon is egyre több ilyen programmal fogunk szembe találkozni.
Meg talán nagyon hálásak lehetünk azért, hogy valóban Bükkábrányban egy ilyen példaértékű összefogással itt elindulhatott ez a foglalkozás. Köszönöm szépen, hogy ismét itt volt velünk.
Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Az elmúlt közel fél órában megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. A mai adásban az állatasszisztált pedagógiáról beszélgetett Hock Andrea, lóasszisztált pedagógiai foglalkozásvezetővel, mozgásfejlesztővel, a Sályi Mozgásjavító Általános Iskola munkatársával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.